Hallgassuk meg Isten igéjét, János Evangélium a 10. részének 2 szakaszából, a 10. rész 14. versétől a 16. versig, és a 27. verstől a 30-ig.
Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyémet, és az enyém ismer engem. Ahogyan az Atya ismer engem, én is úgy ismerem az Atyát. És én életemet adom a jókért. Más jogaim is vannak nekem, amelyek nem ebből a hatóból való. Azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fogok a hangomra. És akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. Az én jókaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vetnek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én Atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragaszthatja ki őket az Atya kezéből. Én is az Atya.
Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, úgy ismerünk téged, te vagy ennek a világnak ura. Minden látszat ellenére, és boldogok vagyunk, hogy így tudjuk. És újra a te kezedbe tehetjük le személyes életünket, sorsunkat, jövőnket. Mert téged egyre inkább megismerve látjuk, hogy nem lehet az életünknek nagyobb garanciája, hogy az szép lesz, értékes, és célba érhet, minthogy te vezetsz bennünket. Köszönjük, hogy ismerhetünk téged. És köszönjük, hogy hallhatjuk a te hangod sokféle módon. De leginkább halljuk, amikor kinyitjuk a Szentírást otthon, vagy itt a gyülekezetben. És a te szavaidból erő árad. És a te szavaid nyomán megváltozik a lelkünk. Te ismert bennünket egyenként, hogy milyen változásra van szükségünk. Hogy félelmeinkből oldódjunk, vagy éppen a keménységünkből engedjünk, hogy meglássuk magunkat. Kérünk, hogy munkáld bennünk. Te egyenként tudod a sorsunkat, hogy miből jöttünk ide, hogy mi foglalkoztat, mi tölti ki a napjainkat. És te egyenként tudod, hogy mi a következő lépés ahhoz, hogy az életünk kibontakozzék. Kiteljesedjék, hogy szép legyen. Hogy érezzük, még ha nehéz is, hogy ott vagy közelünkben, és a te áldásod van a dolgainkon. Köszönjük, hogy hallhatjuk a te hangodat. Másképpen, mint az emberit, és mégis összetéveszthetetlenül, félreérthetetlenül, hogy ne csak a kötelességeink után menjünk, a terveink után, elvárások után, igények után, vágyaink után, hanem mindezeket is átgondolhassuk annak alapján, amit te mondasz nekünk, hogy az egész életünk jó irányba haladjon, és jó irányba vigyük magunkkal azokat, akik hozzánk tartoznak, akiket ránk bíztál. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Köszönjük neked, Urunk, az elmúlt napokat, a gyönyörű napsütést. Köszönjük, amit elvégezhettünk. Köszönjük a találkozásokat a gyülekezetben, és azon kívül. És köszönjük neked, hogy így fejezhetjük be a hetet. Előtted leborulva, előtted számadást végezve, és hozzád könyörögve. Így áld meg ezt a délelőttet, kérünk. Amen. Énekeljünk újra a 25. Zsoltár első két versét, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Igazgat mindent. Amen. Mózes második könyve 13. részéből olvasom Isten igéjét, a 17. verstől a 22-ig. Amikor elbocsátotta a fáraó a népet, nem vezette őket Isten a filiszteusok országa felé, bár az közel volt, mert úgy gondolta Isten, hogy hát ha megbánja a nép a dolgot, ha harcot lát és visszatér Egyiptomba. Ezért kerülő útra vezette Isten a népet a Vörös-tenger pusztája felé. Hadirendben vonultak el Izrael fiai Egyiptomból. József tetemét is magával vitte Mózes, mert ünnepélyesen megeskedte ő Izrael fiait. Bizonyosan gondja lesz rátok Istennek, és akkor vigyétek el innen az én tetememet is magatokkal. Azután fölkerekedtek Szukkótból, és tábort ütöttek Étámban a puszta szélén. Az Úr pedig előttükben nappal felhőoszlopban, hogy vezesse őket az úton, éjjel meg tűzoszlopban, hogy világítson nekik, és éjjel-nappal mehessenek. Nem távozott el a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől. Vörös-tengeren való átkelés után úgy gondolom, valami eufóriában éltek egy darabig, hogy ez megtörtént. Hogy Isten tényleg kiszabadította őket. A 10. csapás után már valóban elengedte őket a fáraó, de azt hiszem, hogy akkor még azért az a fáraó mindig ott volt, aki eddig mindig visszakozott. Tették, amit Mózes mondott. Remélték, hogy talán tényleg most jön el az az idő. Remélték, de alig hitték. De amikor átkeltek a Vörös-tengeren, és a fáraó harci szekereit a víz borította el, akkor már el kellett hinni, hogy a fáraó karja tovább nem ér, hogy évszázadok várakozása ért véget, hogy tényleg hazamehetnek. Biztos, hogy egy darabig alig tudták hinni, felfogni, és akkor elindulnak a hosszú útra haza, hogy a megszaporodott nép, Ábrahám fiai, az Ábrahámnak ígért földön lakhassanak. Szabadon, a maguk hazájában. Elképzeljük, hogy egy hosszú-hosszú kígyózó sor halad, fiatalok, öregek, szekerek, állatok. És lassan, de biztosan most már tényleg hazafelé mehetnek. És akkor Eter nyilván egyre több férfi észleli, hogy nem jó fele megyünk. Mehetünk. Most már a hátunk mögött nyugodtak lehetünk, nem jön a fára utánunk. De mit csinál ez a Mózes? Mi délnek megyünk. És tulajdonképpen észak-keletre kéne menni. Több út is vezetett Egyiptomból Kánaán felé, kinek új fordítású bibliája van. A végén ott vannak ugye nagyon jó kis térképek. Az egyik a pusztai vándorlás útvonala, és ott meg is jelöli, hogy többféle karaván út vezetett át a Sínai félszigeten, a földközi tengerrel úgy parttal párhuzamosan, több karaván út vezetett, de ők nem arra mennek, hanem mennek délnek. Mondhatni, hogy ellenkező irányba mennek. Mit csinál ez a Mózes? Ennyire buta nem lehet, vagy mit gondol? Talán ezek többen szólnak neki, hogy hát nem erre. Nem erre van a hazafele. Mit keresünk mi itt? Egyre beljebb a pusztában. És úgy gondolom, hogy Mózes újra meg újra mutatja a felhőoszlopot, meg a tűzoszlopot, és azt mondja, hogy nem én találtam ki. Nézzétek meg, Isten vezet bennünket erre. Miért vezeti Isten őket kerülő úton, sokkal hosszabb úton, hazafele? A mi lelkünkben is feltámad olykor a kérdés az életünk során, hogy kerültem ide? Egyáltalán nem ezt az irányt céloztam be az életembe. Nem azt céloztam be, hogy egyedül leszek. Nem azt céloztam be, hogy nem úgy gondoltam, hogy fiatalon megözvegyülök. Nem a munkanélküliséget és nem a betegséget céloztam be, hogy sokkal szűkösebb életkörülmények között élünk, mint jó lenne, mint sokan, mint ahogy elképzeltük. Hogy van ez? Miért kell nekem olyan emberekkel összezárva élni, akikkel nem akarnék együtt élni? Nem ezt az irányt lőttük be magunknak, nem erről álmodtunk. Miért erre megy az életem? De erre, de nincs választásunk, arra kell menni. És Mózes újra meg újra biztatja a népet, hogy tudjátok, hogy az Isten micsoda csodák által hozott ki benneteket. Kényszerítette a fáraót, hogy engedjen el. Gondoljátok, hogy azért tette ezt a sok csodát, hogy most aztán itt pusztuljatok. Hát bizonyára nem. Önmagáért nem tesz ilyet Isten, hogy azt a népet, amit kivezetett, most aztán itt hagyja sorsára, vagy éppen a halálba vezeti. Az Isten erre vezet bennünket. Erre vezet bennünket. Bizonyára nem zsákutcába, bizonyára nem véletlen. Erre vezet minket az Isten. Mert felő és a tűzoszlop délnek kanyarodnak. Miért erre? Egy dolgot olvastunk itt a szakaszban, hogy mert ha a filiszteusokkal találkoznak, megjednek a harctól, mondja Isten. A filiszteusoknak jó fegyvereik voltak. Akkor Izrael meg hát fegyvereik sem nagyon, és ez nem egy összefogott társaság. Ők még igen szervezetlenek, és ennek a népnek, a mint népnek a saját életrendje, és a kiválasztódás, hogy kik milyen vezetők lehetnének, és minden nagyon kialakulatlan. Isten elvezeti őket egy hosszú útra, mert ezen a hosszú úton érik be sok minden, hogy majd ténylegesen birtokba vehessék a földet, és egyszer a filiszteusok ellen is győztesen harcolhassanak. Most megednének, most képtelenek volnának. Azzal, hogy Isten kerülő úton vezeti őket, megvédi őket dolgoktól, megtanítja őket sok mindenre, és felkészíti őket. Ezen a kerülő úton. A karavánutakon azért a karavánok ki voltak téve támadásoknak is. Az ott élő kisebb néptörzsek rajtaütéseinek. Ezen a másik, a járatlan úton nem fogják őket megtámadni. És Isten megvédi őket általuk be nem látható, még nem látható veszélyektől ezen az úton. Testvérek, valószínűleg a nagyját, vagy sok mindent nem is tudunk, hogy mi mindentől védett meg Isten bennünket azáltal, hogy a mi életünket ebbe az irányba terelte. Néha merre nem akartunk, de éppen azáltal védett meg veszélyektől, amik a magunk választotta egyszerűbb úton vártak volna minket. A pusztai úton senki és semmi nincsen, kövek vannak, meg Isten. Nagyon hamar nyilván elfogy, amit Egyiptomból hoztak, mit fogunk enni. És Isten ad nekik enni, ad mannát, ad fürjeket. És ebben a rideg környezetben, ismeretlen tájakon, egyedül, nyilvánvalóan átélik, hogy tökéletesen arra az Istenre vannak utalva, aki őket elindította, de azt is átélik, hogy de ennek az Istennek a hatalma, gondoskodása elég is. És Isten bemutatkozik nekik az ő gondoskodásában, és bemutatkozik többféle módon a pusztai vándorlás során. Akkor, amikor ennyire egyedül és kiszolgáltatottnak érezhetik magukat, akkor nagyon valóságos tapasztalásokat szereznek az ő láthatatlan Istenükről. Testvérek, mindnyájan voltunk egyedül. Az életünkben, különböző helyzetekben. Amikor nagyon komolyan fordultunk Isten felé, mert azt mondtuk, hogy más nincs itt. De te ugye vagy. És talán életre szóló tapasztalásokat is szereztünk arról, hogy igen, van. Igen, ott van. Nem tudunk lemenni a térképről, nem tudunk lemenni az ő színe elől. Igen, ott van. Pontosan tudja, hogy mi most hol tartunk, és akarja, hogy vele igenis tanuljunk megszámolni, és benne bízni, és ráhagyatkozni. És tudjuk meg, hogy nem felejtett el minket egyáltalán. Ez a pusztai vándorlás a zsidó nép egész történelmére, történelmi emlékezetére kihatóan tapasztalásokat ad az ő kiábrázolhatatlan, de nagyon is valóságos, közellevő Istenről. Később, amikor már ott élnek Kánoánban, de elfordultak tőle, akkor például Hóseás prófétán keresztül mondja Isten, az kellene, kivigyem őket újra a pusztába. Ahol nem lehet máshoz futkosni, ahol csak én vagyok. És újra tanuljanak meg bennem bízni. Arra volna szükségük, hogy megint csak kettesbe legyünk. Mert amikor így maguk vannak az élő Istennel, akkor az ő Istenről való ismeretük, hitük hihetetlen módon elmélyül. Ez a pusztai vándorlás alapvető tapasztalásokat adott az élő Istenről. És ez a pusztai vándorlás tette ezt az Egyiptomból kimenekült népet igazán népé, ahol Mózes kiválaszt vezetőket, ahol kiderül, hogy kik azok, akik hiszik Isten ígéretét, és majd a honfoglalás vezérei is lehetnek. Ez a pusztai vándorlás egy olyan időszak, amikor egymásban kell, hogy élesszék a reménységet, hogy mi mindnyájan ugyan arra az Istenre nézünk, abban bízunk, aki minket célhoz visz. Itt a pusztában alakul ki, forr össze egységbe igazán az ószövetségi Isten népe. És ennek nagy haszna lesz, amikor odaérnek az ígéret földjére, ami nem lakatlan föld, de ahol hit által megteszik azt, hogy naponta körüljárják Jerikót és a hetedik nap hétszer, mert azt mondta Isten, és utána beveszik a várost. Elgondolkoztam ennek alapján, hogy ezt a magyar népet is ki kéne vinni a pusztába, hogy jobban egymásra találjunk. Nem tudom, van-e még ennyire szétesett, széthúzó nép. Milyen körülmények kellenek ahhoz, hogy egymásra találjunk. Ha visszagondolok a magam életében, milyen példákat tudok kerülő utakra és azoknak a hasznára. Például az jutott eszembe, hogy amikor a testvére még fiatal házasok voltak, kerestek egy nagyobb, világosabb, szebb lakást. De a lakás vásárlásnál becsapták őket, az előző lakásból ki kellett jönni, az új meg nem volt az övék. És akkor, hát egy kerülőút volt, egy fél éves kerülőút volt, hogy nálam laktak. Ennek a legnagyobb haszna, vagy jó dolog ebben az volt, hogy igazán akkor szerettük meg egymást a sógornőmmel, amikor együtt laktunk. Aztán megadta Isten, hogy tényleg lesz szép jobb otthonuk, de volt egy ilyen kerülő út, amiben nem csak bosszúság volt sok, hanem volt öröm és volt haszna is. Amire Isten ezt felhasználta. Amikor teológiára mentem, akkor az évfolyam társaim, a fiúk még kellett, hogy katona idejüket kitöltsék, és a déli határhoz vitték őket. Ők politikailag megbízhatatlannak számítottak, mint teológus hallgatók, és a büntetett előételi életűekkel voltak egy laktanyába, néhány városba. És rengeteg beszámolót meséltek arról, hogy életükben olyan ökumenét nem éltek meg, mint ott, hogy hát a teológia előtt mondhatni egy kerülő út volt az a másfél év, de hogy milyen nagyszerű volt a papnővendékekkel együtt tartani áhítatot, együtt imádkozni, egymás mellé állni, nem tudom, hogy az azóta eltelt évtizedekben kerültek-e olyan közel a más felekezeti kollégákhoz a szolgálati helyükön. De a szorításnak, vagy a nehézségeknek az idején közelebb jutunk egymáshoz. És a pusztai vándorlás idején ez a nép is összefort, együtt élték meg, együtt dolgozták fel a nehézségeket, és az örömöket, és az Istenről való tapasztalásukat. Tudta Isten, miért vezeti őket arra. És tudja a mi életünkben is, hogy miért erre, és miért nem más fele. Miért nem a rövidebb, a könnyebb út fele. Tudja Isten. A felhő és a tűzoszlop nem távozott tőlük, amíg el nem érkeztek az ígéret földjére. Minden fáradtságban, minden szükségben, minden veszélyben útitársuk lett, előttük járt maga az élő Isten. Hiszem, hogy Isten bennünket is így szeretne vezetni. Így szeretne vezetni, hogy el ne tévedjünk. Szeretne vezetni, mert vannak olyan kerülő utak, amikre úgy jut az ember, hogy éppen elvesztette a kapcsolatot fölfelé, és viszik arra a kerülő útra a vágyai, viszik kísértések, viszik mások, és elkerülhet úgy, hogy ott fog elpusztulni, tönkre menni testileg, lelkileg. Vannak olyan kerülő utak, olyan utak, amin mi kívülről látjuk, hogy baj lett belőle, vagy azt mondjuk, magának csinálta a bajt, de ő nem látja. És van olyan, ahol nem ilyen nyilvánvaló, hogy ez az út nem visz sehova. Éppen csak a legfontosabb hiányzik. Éppen csak a legfontosabb hiányzik. Istennek a védelme. Az ő vezetése. Az, hogy az ő közelében mi magunk formálódhatunk. Éppen csak ez hiányzik. Vannak olyan kerülő utak, amit maga választ az ember, és milyen jó, ha valóban csak kerülő, és visszatalál, mint a tékozló fiú. Sokan járnak ilyen kerülő utakon, ahova valahogy elsodródtak, eljutottak. Hiszem azt, hogy Isten bennünket is, mint Izrael népét, célba akar, és célba tud vinni, és annál, hogy merre visszazutunk, egy dolog van fontosabb, hogy ő ott van-e. Hogy minden nap tőle meríthetünk erőt, tőle kérhetünk tanácsot, hogy ő emel fölül minden nehézségen, minden fájdalmon, hogy ő ott van, és mindezeken keresztül is bennünket formál, mert akik az Istent szeretik, minden javukra van. Ha engedjük, hogy ő vezessen, akkor különb emberek leszünk, tőle formáltatva, holnap, mint ma. Akkor örömünk lesz a nehézségek közepette is. Sok örömünk, amit a neki való engedelmességben élhetünk meg. És bizonyosan célba érkezünk. Isten bennünket nem felhő és tűzoszlopban vezet. Leginkább a Szentírásban. Ami nem könnyű olvasmány. De nem elég tudni, hogy igen, a nagy parancsolás, hogy szeressük Istent, szeressük egymást. Nem elég tudni. Sokkal több mindent elmond a mi Urunk, és az élet sokkal bonyolultabb. Jó dolog naponta odafigyelni rá. Naponta hallgatni, naponta kérdezni. Hogy vezethessen bennünket. Az ige tanulmányozása nem ráérő embereknek a szellemi csemegézése, valami passzió, hanem létszükséglet, hogy olyan úton haladhassunk, ahol Isten velünk jár, amerre ő vezet és megáll bennünket. Tegyünk minden lépést ezzel a fohásszal, amit énekelünk is most az énekben, csak vezess Uram végig, és fogd kezem, még boldogan a célba elérkezem. A 462. éneket énekeljük az első versével. Vagyunk úgy, hogy nem értjük az életünket. Nem értjük, hogy jutottunk ilyen helyzetbe, vagy miért vannak ezek a nehézségek. És bizony van olyan, hogy a magunk butassága, a magunk megalkuvása, magunk sodródása, vágyai vittek abba a helyzetbe, amitől szenvedünk. És ha így van, Urunk, láttasd meg velünk. Láttasd meg velünk, hogy nekünk kellene lezárni valamit, megfordulni. A te segítségeddel újat kezdeni. És van olyan, hogy nem mi választottuk ezt a dolgot. Erre kellett jönni. Köszönjük, Urunk, hogyha valamilyen időtávlatából kimondhatjuk, hogy volt ennek áldása. Hogy jó volt, mert téged sokkal inkább megismertünk, megtapasztaltunk. Jó volt átélni, hogy te közel vagy a nehéz napokban is. És jó volt másokkal való kapcsolatunkban. Jó volt, mert sokkal inkább közel kerültünk, megértjük egymást azokkal, akik távol voltak. Köszönünk, Urunk, minden ilyen tapasztalatot, amikor már a bajokat is meg tudjuk köszönni. Ezek a jelenben nehezek, Urunk. Hadd tudjunk ezekben hittel rád nézni. Te mindent tudsz. Te tudod, hogy miért erre viszel minket. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy jó pásztorunknak ismerhetünk, aki életedet adtad a juhokért. És azt mondtad, semmiképpen a te juhaid el nem veszhetnek. Köszönjük, hogy így bízhatjuk rád magunkat. A mi útjaink egész különbözőek, de köszönjük, hogy a mi külön-külön útjainkat te tudod, te mindnyájunkat más helyeken, más feladatokban akarsz megáldani. Hadd halljuk a te hangodat. Könyörgünk hozzád, Urunk, beteg testvéreinkért, családtagjainkért. Kérünk, hogy te adj türelmet. A lassan múló napokban türelmet várni a gyógyulást, türelmet elfogadni a segítséget. És adj türelmet azoknak, akikre bízod őket, Urunk. És könyörgünk hozzád, Urunk, gyülekezetünkért, hogy mi együtt a te népednek egy része, együtt is hadd menjünk, Urunk, jó irányba, és hadd tudjunk hozzád hívogatni sokakat. Kérünk, hogy áld meg az elkövetkező hét napjait. Vezess bennünket dolgainkban, munkáinkban, választásainkban, kapcsolatainkban. Kérünk téged, Urunk, hallgass meg imádságunkat. Amen. magunkban folytassuk az imádságot. Helyünkről fennállva az Úrtól tanult imádságot mondjuk el. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet, s a hirdetéseket hallgassuk meg.
Szeretnénk köszönetet mondani a szakadatásért,